Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 119. Zsoltárunk első versének eléneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Foglaljunk helyet és folytassuk az éneklést. A 201. dicséretünket énekeljük el. A régi számozás szerint ez a 166-os. Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliuma 9. fejezetéből, a 28. verstől a 36. versig.
E beszédek után, mintegy 8 nappal, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost, meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündökölött. És íme két férfi beszélt vele. Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet, mert nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit abból, amit láttak. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk most vasárnap, hogy szól a te igéd. Köszönjük neked az elmúlt tanévet, köszönjük a sok örömet, amit kaptunk tőled. Köszönjük, hogy velünk voltál egész évben. Köszönjük, hogy rád támaszkodhatunk mindig. Drága Istenem, te megmutatod a dicsőségedet nekünk, és mi olyan sokszor félreértjük a dolgokat, nem is gondolunk megfelelően azokra a dolgokra, amit te mutatsz nekünk, hanem a saját emberi logikánkat használjuk, ahelyett, hogy rád figyelnénk, a te szavadra figyelnénk mindig. De olyan jó, Uram, hogy te kedvesen körülveszel minket a te szent lelked által, és szeretsz bennünket. Kélek, te áld meg ezt a nyári szünetet is, és köszönjük a gondoskodásodat, köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy annyira szerettél bennünket, hogy lejöttél a földre, és tanítottál bennünket, és meghaltál ott a kereszten a bűneinkért. Köszönjük, hogy te velünk vagy ma is, és te a te szent lelked által te szólj ma vasárnap, és add, hogy rád figyeljünk nyitott szívvel. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 10., 11. és 12. verseiből hirdetem. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amen. Az 541. dicséretünk második versét énekeljük el. A régi számozás szerint ez a 370. dicséretünk második verse. Thank you. Istenünk igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, a 22. fejezet 6. verséből. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, külön szeretettel a gyerekeket, akik most itt vannak velünk az istentiszteleten. Biztos mindannyian tudjuk, hogy jövő héten véget ér az iskola. Most kivételesen nem 15-én, mint ahogy szokott, hanem egy nappal később. Sok volt a lezárás, ilyen-olyan alkalom, az iskola is ennek megfelelően egy kicsit meghosszabbodott. Mi viszont már most megtartjuk az úgynevezett tanévzáró istentiszteletünket. Ilyenkor egy kicsit mindig vissza is tekintünk, és hálát adunk a tanévnek az áldásaiért. Ezt nem most fogom megtenni a szószéken, hanem majd igehirdetés után kerítünk erre néhány percet. Be fogunk számolni röviden arról, hogy mi történt ebben a tanévben. Magán az istentiszteleten, az igehirdetésen belül pedig ilyenkor mindig a gyerekekről, vagy a gyereknevelésről beszélünk. Így lesz ez most is. Két igét olvastunk fel. A rövidebb ige szakaszban egyetlen mondat szerepelt, úgy is mondhatnánk, hogy egy tételmondat, egy tézis. Ez így szólt, ha a gyereket a neki megfelelő módon neveljük, az jó gyümölcsöt fog teremni. Ráadásul nem csak rövid távon, hanem a távoli jövőben is. Erről szólt a példabeszédekben olvasható ige. Hosszabb ige szakasz a Lukács evangéliumából a megdicsőülés hegyének a történetét mutatja be. Ennek nagyon sok fontos üzenete van. Mi most arra fókuszálunk belőle, hogyan nevelte Jézus a tanítványait. Persze a tanítványok már nem voltak gyerekek, de a mintázat az nagyon hasonló. Amit itt tanulságként látunk, az minden életkorban használható. És ezt a két igét együtt fogjuk vizsgálni. A rövidebb ige szakasz a megfelelő gyereknevelésről szóló rész lesz az alap, és ezt bontjuk ki a megdicsőülés hegyének a története alapján, amely mintegy megvilágítja, mit jelent megfelelőképpen nevelni. Ez egy példa lesz számunkra. Hát mielőtt belevágunk, szeretnék három előzetes megjegyzést tenni. Az egyik, hogy hát maga a felállás, hogy én állok a szószéken, a testvérek pedig a padokban ülnek, azt feltételezi, vagy azt sugallja, minthogyha én a nevelésnek a szakértője lennék, és most megmondom majd a tutit. Hát szeretném leszögezni, hogy nem vagyok a nevelésnek a szakértője. Ugyanakkor a Biblia tanít a nevelésről. És most azért vagyunk együtt, hogy az igének a tanítására figyeljünk oda, erre a tanításra mindig érdemes odafigyelni. A második megjegyzésem, sok-sok évvel ezelőtt kezembe akadt egy könyv, a címe Muszáj tökéletesnek lennem. Ezt a könyvet lelkész és misszionárius gyerekeknek írták. Mert hogy a gyülekezet sokszor nem csak a lelkészről gondol jobbat, nem csak a lelkészt idealizálja, hanem még a gyerekeit is. Hát a lelkész gyerekek biztos tökéletesek. Egész nap Bibliát olvasnak, imádkoznak, és a fennmaradó idejükben önként és zúgolódás nélkül tanulnak, végzik a házi munkát. Ez a feltételezés, ez sokszor olyan terhet rak a lelkész gyerekekre, amit nagyon nehéz elhordozniuk. Sokszor emiatt lesznek a lelkész gyerekek úgymond valláskárosultak. Tehát ne idealizáljuk sem a lelkészt, sem a lelkész gyerekeket, mert mi egyszerű emberek vagyunk, az Isten igéjére kell odafigyelni. És a harmadik gondolat, ez nagyon fontos, azt gondolom mindenki számára, aki már nevelt gyereket, vagy most van benne a gyereknevelésnek a folyamatában, hogy a jó nevelés az nem azt jelenti, hogy nem lesznek surlódások, konfliktusok, viták, veszekedések, kiabálások. Gondoljunk a tékozló fiúnak a példázatára. Ennek a példázatnak a főszereplője az atya, az apa. Ráadásul tudjuk, hogy ez az apa, ez Istent jeleníti meg, őt képviseli. Magyarul ő tökéletes, tökéletesen nevel. És mit látunk a gyerekeivel kapcsolatban? Az egyik gyerek kikéri a pénzt és lelép, a másik gyerek pedig dúl full magában, amikor az apja megbocsát a testvérének. Nem minden a nevelésen múlik. Amíg ebben a világban élünk, igenis számolnunk kell a bűnnel, és akármilyen aranyosak, kedvesek a gyerekeink, ők is bűnben születtek. Ráadásul a példázattal ellentétben mi sem vagyunk, úgymond az apának a helyében, mi nem vagyunk tökéletesek, mi is bűnnel terhelt szülők vagyunk. Tehát nem minden a nevelésről szól, számolnunk kell a bűnnel is. És akkor most nézzük meg, hogy a megdicsőülés hegye alapján, az ott olvasottak alapján, miket rejt magában, vagy miket foglal magában a nevelés, a megfelelő nevelés. Három gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. A nevelés első lépése az önmagunkról való gondviselés. Nagyapám, aki a II. Világháború idején még fiatal ember volt, sokat mesélt nekem ezekről az időkről, és hát egy humoros ember volt, szerette parodizálni, ami akkoriban történt, többek között a szervezetlenséget, a kapkodást. A mai napig visszaemlékszem még a hangsúlyára is, ahogy mondta, töltöttünk, lőttünk, töltöttünk, lőttünk, aztán már nem is töltöttünk, csak lőttünk. Miért mondom ezt? Mert azt gondolom, hogy sok nevelő hasonlóan jár el. Akkora teher van rajtunk, annyi feladatunk van, hogy csak erre koncentrálunk, megyünk előre és csináljuk. És közben elfogy a muníció. És mi van akkor, hogyha elfogyott a muníció? Akkor mit fogunk csinálni? Nagyon sok nevelő ebben az állapotban van, megreked, kiég, és természetesen a nevelése kifordul. Egész értelmetlenné válik. Tehát az első dolog, hogy a nevelő gondoskodjon önmagáról. Hát hogyan gondoskodott magáról Jézus? Furcsa ebbe belegondolni, hogy Jézus gondoskodott magáról, hiszen ő az Isten fia. De ő nem csak az Isten fia, hanem az embernek a fia is. És mint embernek szüksége volt feltöltekezésre. És azt látjuk az evangéliumokban, hogy Jézus olykor eltűnt. Néha még a tanítványai sem tudták ezt hova tenni, de Jézus eltűnt órákra, akár egy napra vagy napokra is. Felment a hegyre, elment egy lakatlan vidékre. Miért? Letette a terheit, beszélgetett az atyával, töltekezett. Neki erre szüksége volt. És ha neki erre szüksége volt, akkor minden nevelőnek szüksége van erre. Hát mit tegyünk akkor mi magunk? Hát egyrészt gondoskodjunk a fizikai pihenésünkről. Mennyit dolgozik egy nevelő, pontosítsuk, egy szülő vagy egy tanár? Hát azt gondolom, hogy mihelyt fel kell, már is a gyerekek járnak az eszében. Mi minden feladatom van velük kapcsolatban a mai napon. Aztán elkezdjük csinálni. Egész nap ebből áll. Aztán a végén, ki tudja mikor, félájultan bezuhanunk az ágyba. És sokszor még erről is álmodunk. Tehát a nevelés az egy nagyon nehéz feladat. Mindig nézem az olimpikonokat, hogy mire képesek, de azt kell mondjam, hogy a nevelés az ugyanilyen nehéz, kicsit másfajta feladat, de ugyanúgy kimeríti az embert fizikailag. Szükségünk van a fizikai megpihenésre. Kérjünk segítséget! Sokan már itt elakadnak, hogy kitől kérjek segítséget? Hát az én feladatom a gyerekeimre való odafigyelés, meg gondoskodás. Meg hát kit kérjek meg? Lehet, hogy a szüleim, tehát a nagyszülők távol vannak. Hát akkor kit? Nézzünk körül. Ha valaki tudja használni a szüleit, akkor kérje meg őket. Ha nem, akkor nézzen körül a barátok között. Vagy a gyülekezettől is lehet segítséget kérni, hogy testvérek, én nagyon kivagyok merülve. biztos vagyok benne, hogy a gyülekezetben van olyan, aki szívesen segít. És ha összeismertetjük a gyülekezeti tagokat a gyerekekkel, akkor egy idő után ott kialakul egy olyan bizalmi légkör, ahol úgymond le lehet passzolni a gyerekeket, most csúnyán beszélek, és a szülő tud pihenni. Ilyenkor aludjunk egy nagyot, menjünk el, sportoljunk valamit, utazzunk el valahova. A tavalyi év során nekünk is sikerült a feleségemmel kétszer kimozdulnunk egy-egy hétvégére. Óriási dolog volt, szívesen vittük volna a gyerekeket is, de hát épp azért mentünk, hogy ne legyenek ott. Szóval nagyon köszönjük, hogy ebben mi segítséget kaptunk, és sokat jelentett a szolgálatunk szempontjából is ez a kis megpihenés. A lelki megpihenésre is szükségünk van. Hát mennyi lelki teher rakódik egy szülőre vagy egy tanára? Hát meg kell hallgatni reggel, délben, este. Mindig jönnek valamivel. Szeretni kell akkor is, amikor undok. Számon kell tartani minden dolgát, még akkor is, ha felrobban a fejünk. És egy csomó mindenről még nem is beszéltünk. Rakódnak a terhek. Nem is lehet megfogalmazni, hogy pontosan hány rétege van annak a lelki tehernek, ami egy nevelőre nehezedik. Megint csak azt mondom, hogy kérjünk segítséget, mert lelkileg is meg kell pihennünk. Ugyanúgy tegyük le a gyereket valahova, és gondoskodjunk a lelkünkről. Hogy legyen igazi csendességünk. Hogy ne csak úgy kutyafuttában gyorsan elolvastam az igét, elmormoltam pár szót, hanem igazán lehessek az Istennel, ahogyan Jézus is elvonult órákra. Hát ez sokszor akkor tudja megtenni egy szülő vagy tanár, ha ebben másoktól segítséget kap. Használjuk fel az időt olvasásra, beszélgetésre, a kapcsolataink építésére, legyen szabadidős tevékenységünk, lehet, hogy ez luxusnak tűnik, de azt gondolom, hogy az egészséges lelki élethez szükség van arra, hogy valamivel ki tudjuk magunkat kapcsolni. Amit nem azért csinálunk, mert muszáj, hanem azért, mert szeretjük csinálni. Hát kinek mi az, amit éppen szeret csinálni a szabad idejében? Ezt gondoljuk végig. Én például sakkozni szeretek, gondolom, hogy nem sokan csatlakoznának hozzám ehhez a szabadidős tevékenységhez, mert kevesen szeretnek sakkozni, de nézzük meg, hogy kinek milyen lehetősége van. Tehát a nevelés első lépése az önmagunkról való gondoskodás. Tehát ne az legyen, hogy nem töltünk, csak lövünk, hanem legyen bevételünk is. A nevelés második lépése az életünk bizonyságtétele. Hadd tegyek fel egy kérdést, miből tanulnak többet a gyerekek? Abból, amit látnak az életünkben, vagy abból, amit hallanak tőlünk? Az idősebb generációk sokszor azt mondják, hogy hát abból, amit hallanak tőlünk. Az egész iskolarendszer, meg egy csomó minden erre épül rá. Én megmondom a frankót, ő meghallgatja, és utána alkalmazza. Erről szól a dolog. Mostanában egyre többet beszélnek arról, hogy nem egészen így van ez. Valószínűleg jóval nagyobb hatással van ránk az, amit látunk a másik embernek az életében. Ha például egy orvos azt mondja a tüdőbeteg paciensének, hogy szokjon le a dohányzásról, de közben éppen rágyújt, akkor mit fog mondani a paciens? Vagy ha egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy nincs fontosabb dolog, mint az Istennel való kapcsolat, de soha az életében nem veszi a kezébe a Bibliát, nem imádkozik, nem jön el a templomba, vajon milyen következtetést fog levonni az a gyerek? Tehát amit teszünk, óriási hatással van a gyerekekre. Mi sokszor azt hiszük, hogy észre sem veszik, mert nem ez a lényeg, de hogy nem. A gyerekeknek olyan radarjaik vannak, mindent levesznek. Figyelnek minket, akkor is, amikor mi nem tudjuk. Ez mindig kiderül. Hát hogyan tett bizonyságot az életével Jézus? Kezdjük ezzel. Hát először is azt látjuk, hogy maga mellé vette a tanítványait, velük volt éjjel és nappal, 3 éven keresztül, és bepillantást adott nekik az életébe. Hát ez a történet is erről szól, ugye felvitte őket magával imádkozni, ez is az önmagáról való gondviselésnek egy része volt, de konkrétan engedte látni, hogyan imádkozik. Ezt nem mindig engedte látni Jézus amúgy. Sokszor annyira elvonult egyedül távolra, hogy nem látták őt imádkozás közben, meg nem hallották őt imádkozás közben, de itt konkrétan együtt voltak, látták és hallották. Ezt olvassuk, imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. Ez, hogy arca elváltozott, ez ilyen különleges dolog. Nem azt jelenti, hogy teljesen mássá lett, de valami az atyának a dicsőségéből, a vele való kapcsolatnak a következtében kiült Jézus arcára. És ezzel Jézus egy ilyen nagyon intim bepillantást engedett a tanítványainak az atyához fűződő viszonyáról. Az ilyesmit az ember nem szereti csak úgy elővenni, de Jézus megtette. Bepillantást engedett az életébe. És hogyha tovább lapozunk Lukács evangéliumában, ugye itt a 9. fejezetnél járunk. Ha ellapozunk a 11. fejezetre, szinte rögtön utána van. Mit látunk? A tanítványok odaállnak Jézus elé, és megkérik, hogy taníts bennünket imádkozni. És miért? Mert láttunk téged imádkozni. Láttuk, hogy ez milyen fontos. Mi is szeretnénk ezt megtanulni tőled. Tehát Jézus a maga életével nagyon komoly bizonyságot tett a tanítványainak. Hát hogyan tehet egy nevelő bizonyságot ma? Kettő dolgot szeretnék mondani. Egyrészt mi is engedjünk bepillantást a gyerekeinknek az Istennel való kapcsolatunkba. Emlékszem, még alsós voltam, amikor éppen édesapámnál töltöttem a hétvégét, és egyik reggel arra készültem, hogy bemegyek a szobájába. Már éppen nyomtam volna le a kilincset, amikor megláttam, van egy ablak ott az ő szobájának az ajtaján, és megláttam, hogy ő térden állva imádkozik. És akkor nem fogtam meg végül a kilincset, hanem álltam egy kis ideig, néztem, ez nagy hatással volt rám, és utána szép csendben visszavonultam. És az imádsággal kapcsolatos meggyőződésemre ennek a momentumnak óriási hatása volt, és van mind a mai napig. Amikor látjuk a szüleinket őszintén az Isten előtt állni, annak ilyen hatása lehet. Hát engedjük, hogy ez megtörténjen. A másik, ami az életünknek a bizonyságtételéhez hozzá tartozik, és szerintem viszonylag keveset foglalkozunk vele, az a bocsánatkérés. Nagyon sok gyerek úgy nő fel, hogy a szülei soha nem kérnek tőle bocsánatot. Vagy azért, mert azt gondolják, hogy ők mindent jól csináltak, nekik mindig igazuk van. Vagy azért, mert azt gondolják, hogy ezzel a tekintélyük csökkenne. Hát hogy nő fel egy ilyen gyerek? Úgy szocializálódik, hogy rejtegesse a bűneit. És amikor meghallja az evangéliumot, akkor nem tud vele mit kezdeni, mert a bocsánatkérés az nem opció. Ezzel a hozzáállással el lehet vágni a gyermekeket az új élettől. El lehet vágni Jézus Krisztustól. Ne takargassuk a bűnt, valljuk meg a bűneinket, amit tudunk, azt hozzuk helyre, amit nem tudunk helyrehozni, azért vállaljuk a felelősséget, és ezzel óriási pozitív hatást fogunk gyakorolni a gyerekeinkre. Tehát ez a második lépés, az életünk bizonyságtétele. És a nevelés harmadik lépése az a szavaink bizonyságtétele. A szónak ereje van. Egy jó szónok úgy lebilincseli a hallgatóit, hogy észre sem veszik az idő múlását. Amikor Isten szól, annak még nagyobb ereje van. Mert amikor ő szól, akkor a sötétségből világosság lesz, és a lelki sötétségben élő ember is megvilágosodik. Az élet bizonyságtétele fontos, de a szavakat sem nélkülözhetjük. Hát hogyan tett bizonyságot Jézus a szavaival? Ebben a történetben Jézus nem szólalt meg. Ritka, de van ilyen szakasz az evangéliumokban, amikor Jézus nem szólal meg. Ugyanakkor úgy alakulnak az események, hogy az Atya viszont megszólal. És ha fogalmazhatunk így, az Atya és Jézus azért mégiscsak egy cég. Mit mond az Atya? És hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Előtte is nagy hatást gyakorolt a jelenet a tanítványokra, hogy ott van Mózes, meg ott van Illés, de ez, hogy megszólalt az Atya, és mit mondott, na ebben volt az igazán fontos üzenet. A tanítványok korábban Mózesért és a prófétákért lelkesedtek, mint minden zsidó abban az időben. Így is nevezték az Ószövetséget, hogy a törvény és a próféták, a törvény megszemélyesítője Mózes, a próféták reprezentánsa Illés. Ezekért rajongtak a zsidók, és a tanítványok itt megértették, hogy a törvény és a próféták persze nagyon fontosak, de mind csak előre mutatnak Jézusra. Ő a lényeg. És a tanítványok ezt megtanulták. Gondoljunk Péternek a pünkösdi beszédére. Hát az miről szól? Péter idézi az Ószövetséget, és utána rámutat Jézusra, hogy ez benne teljesedett be. Ő a megígért megváltó. Itt volt. Elvégezte, amiért az Atya elküldte őt. És később is az őskeresztény istentiszteletek erről szóltak. Akkor még nem volt új szövetség. Felolvastak az Ószövetségből, és utána bemutatták, hogyan teljesedett be mindez Jézusban. Tehát az Atya szólt, és a tanítványok ebből tanultak. Hát hogyan tehetünk bizonyságot mi a szavainkkal, mint nevelők? Itt három gondolatot hadd mondjak el. Egyrészt használjuk fel a kínálkozó lehetőséget. Nem minden alkalom lehetőség. Ha már állítottak meg bennünket kisegyházak képviselői az aluljáróban, és ez ránk sokkoló hatással volt, akkor ne tegyük ugyanezt. Ne akarjuk gyomorba evangelizálni az embereket, amikor éppen nem alkalmas nekik. Ez ilyen egyszerű. Ha valaki éppen rohan valahova, ha éppen valami egészen más van a fejében, és ő most erre nagyon-nagyon rákoncentrál, akkor hiába hozakodunk neki elő akármivel, nem fogja érdekelni. Sőt, be is feszül, hogy ezentúl sem akarok erről hallani soha többé, mert milyen emberek azok, akik most akarnak engem ezzel elkapni. Tehát nem minden alkalom lehetőség. Akkor válik egy alkalom lehetőségé, amikor a beszélgető partnerünk megszólítható. Ezt viszont használni kell, ezeket az alkalmakat. Amikor azt látjuk, hogy érdeklődik irántunk, a hitünk iránt, akkor nincs más hátra, mint előre, akkor tessék mondani. Vagy valaki nagyon a padlón van, általában akkor is nyitott rá, hogy valaki odaálljon mellé és megvigasztalja. És elmondjuk neki, hogy tudom, mint mész keresztül, van valaki, akinél van igazi vigasztalás, és aki segít neked talpra állni, és újrakezdeni, és máshogy folytatni. És ez a valaki az Isten fia, Jézus Krisztus. Tehát a megfelelő alkalmat kell megtalálni, ami egyben lehetőség is, és ezzel kell élni. A második gondolat, hogy legyünk egyszerűek. Amikor abba a helyzetbe kerülünk, hogy elmondhatjuk az evangéliumot, sokszor olyan kacifántosan beszélünk, hogy nem is értik. Zavarban vagyunk, különös hangon beszélünk, különös szavakat használunk, és ott áll a beszélgető partnerünk, hogy ez most mi? Ez most az Ómagyar Mária síralomnak valami vallásos köntösben való, nem is tudom, micsodája? Hát ne ezt csináljuk, beszéljünk természetes hangon, használjunk hétköznapi szavakat, kerüljük a többszörös mellé és alárendeléseket, egyszerűen beszéljünk, mint ahogy normálisan is szoktunk egymással beszélgetni. És a harmadik, hogy legyünk lényegre törőek. Szerintem ez is gyakran előfordul, mindenki gondoljon most a saját előéletére ezen a téren, hogy mi voltunk a macska, az evangélium meg a forrókása. beszélgettünk, úgy köröztünk, de valahogy sosem jutottunk el a lényegig. Pedig az evangélium az nem nehéz. A Bibliának a narratívája, az üdvösségnek a narratívája nem nehéz. Van három pontja. Az első, hogy van egy csodálatos Isten, aki megteremtett bennünket, szeretett bennünket, gondunkat viselte, minden csodálatos volt. Aztán van egy bukása az embernek, amikor elfordult Istentől, és ezzel minden tönkretett. És minden nyomorúságunk visszavezethető erre az Istentől való elfordulásra. És a harmadik, hogy Isten még mindig annyira szeret bennünket, hogy elküldte a fiát, benne van a helyreállás. És aki ezt a Jézus Krisztust megtalálja, aki részesül a megváltásban, annak az élete helyreáll. Ilyen egyszerű az evangélium. Tehát ne kerülgessük, mint macska a forrókását, ne arról beszéljünk, hogy Ézsaiás neve mit jelent, meg hogy hány könyve van a Bibliának. Nem ez a lényeg, hanem jussunk el az evangélium szívéhez. No, hát látjuk, hogy ebben az igében mi az a három lépés, ami a nevelés kapcsán előkerül Jézus gyakorlatában. Beszéljünk egy kicsit az eredményről. Mi az Istennek tetsző nevelés eredménye? Hát Jézus sokat küszködött a tanítványaival, 3 éven keresztül. De mégis azt látjuk, hogy úgy a végére kikupálódtak. Értetlen, ugyanakkor a végletekig nagyképű és önimádó emberekből Istent ismerő, alázatos és szolgálatkész apostolokká lettek, és maradtak egészen halálukig. Hát nézzük meg a 3 évnek a leírását, hogy milyenek voltak az apostolok Jézus szolgálatának idején, és milyenekké lettek a megváltás elvégzése után, a Szentlélek eljövetele után. Jézus hatalmas munkát végzett bennük. Tényleg, úgymond, ahogy a példabeszédek könyvében olvassuk, egészen a haláláig nem tért el ettől a tanítástól egyetlen tanítvány sem. És most jön a mi nevelésünknek az eredménye. Hát a mi nevelésünknek is, ha Istennek tetsző nevelésről van szó, akkor mindig megvan az eredménye. Ha valaki abban a helyzetben van, hogy a gyermekei megtértek, hitben járnak, akkor ezt alá is tudja írni, hogy igen. Igen, tehát ez így történt. Én elmondtam, bemutattam, és az Isten munkálkodott bennük, és ők is hívőkké lettek. Hát ha ez már megtörtént, akkor ezért adjunk hálát. Ha valakinek a gyermekei még nem követik Istent, az ige magja akkor is ott van bennük. Néha elkeseredik egy-egy szülő, hogy de hát én mindent megtettem. Hogy lehet, hogy a gyermekem a füle botját sem mozdítja? Vagy tegyük fel, már felnőtt, és láthatóan nem az Isten útján jár. Akkor most hogy mondhatjuk azt, hogy a nevelésnek van eredménye? Hát az ige magja ott van bennük. Ha úgy neveltünk, ahogy nevelni kell, akkor az ige magja ott van bennük. Egy idő után már nincs ráhatásunk a dolgokra, és arra nézve nem kaptunk ígéretet, hogy a gyermekeink mindannyian meg fognak térni. Ilyen ígéret nincs. A filippi börtönőrnek mond ilyet Pál, és utána tényleg megtérnek, de ez egy valakinek szóló ígéret volt, és gyorsan beteljesedett. Máshol ilyet nem mond az ige, és a tapasztalat sem azt mondatja velünk, hogy minden hívőnek minden gyermeke hívő lesz. Ez már nem a mi kompetenciánk, de az ige magja ott van bennük. És akár megtérnek, akár nem, ez az ige jó irányba viszi őket. Gondoljuk el úgy, hogy ugyanezek a gyerekek nem hallják az igét, és úgy nőnek fel. Akkor még a hétköznapi életük is más lenne. Mert az igének van ilyen hatása is, hogy legalább az életünket rendezettebbé teszi, még akkor is, hogyha sokszor nem tér meg valaki. Tehát az Istennek tetsző nevelésnek mindig megvan a hatása. És imádkozzunk azokért a gyermekekért, akiknek a szívében még nem kelt ki az ige magja, hogy előbb-utóbb ez is történhessen meg az életükben. Tehát foglaljuk össze, amire eljutottunk, mi a jó nevelésnek ez a három lépése: viseljünk gondot önmagunkra, hogy legyen muníciónk, tegyünk bizonyságot az életünkkel, mert arra nagyon figyelnek a gyerekek, és tegyünk bizonyságot a szavainkkal, hiszen Isten üzenete a szavakban ölt testet, és így tud valaki maga is hívővé lenni. Hogyha valaki ezen az úton jár, akkor biztos lehet benne, hogy ez a gyermekére jó hatással lesz. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 821-es számú dicséretünk harmadik versét énekeljük el. Ez a régi énekeskönyvben a 395-ös énekünk. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy amikor gyermekek mentek hozzád, akkor te örömmel fogadtad őket, még meg is intetted azokat a felnőtteket, akik távol akarták tartani őket tőled. És köszönjük, hogy te nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is odafigyelsz, velük is van terved, őket is nevelni akarod. Olyan jó látni, hogy mindezt megtetted a te közvetlen tanítványaiddal. Köszönjük, Urunk, hogy amibe te belekezdesz, annak a vége mindig jó. És köszönjük, Urunk, hogy végzed bennünk a te munkádat a beléd vetett hit által, a te szent lelked jelenléte által. Nagyon szeretnénk, Urunk, jó gyermekeid, jó tanítványaid lenni, hogy valóban olyanok legyünk, amilyennek te szeretnél látni bennünket, akikben te igazán gyönyörködni tudsz. És Urunk, köszönjük, hogy mi is részt kapunk a te szolgálatodban, hogy mi nem csak tanítványok lehetünk, nem csak gyermekek lehetünk, hanem tanítók és szülők is, akik nevelik a kisebbeket, a rájuk bízottakat. Urunk, olyan feladatot adtál nekünk, ami messze meghaladja a mi bölcsességünket és erőnket, de köszönjük, hogy a te igéd által utat mutatsz nekünk, és erőt öntesz belénk. Nagyon szeretnénk, Urunk, hűséggel elvégezni ezt a feladatot. Nagyon szeretnénk, ha a ránk bízott gyermekek épülnének te benned, ha nem törést okoznánk bennük a bűneinkkel, hanem a te szentséged és szeretetet képviselete által ők is rád figyelnének oda, és téged követnének. Nagyon kérünk, Urunk, hogy ebben adj előmenetelt és áldás mindannyiunknak. Hadd köszönjük meg neked az elmúlt tanévünket. Olyan jó, hogy van lehetőségünk elmenni óvodákba, iskolákba. Köszönjük azokat a gyerekeket, akik szívesen jönnek. Köszönjük azokat a gyerekeket is, akik ide a gyülekezetbe járnak, és részt vesznek a különféle alkalmainkon, gyerekisten tiszteleteken, ifiken, táborokban. Nagy áldás, Urunk, hogy mindenféle módon keresed és megszólítod őket. Kérünk, Urunk, hogy építsd a mi közösségünket, fiataljainkat és időseinket egyaránt. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Amen.